A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Bízzunk Istenben, utitársunkban, aki azt mondja, ne félj. Fogalmazott Ferenc pápa katekézisében tegnap. A Szentatya a 6. Pál teremben tartotta szokásos szerdai általános kihallgatását, amelyen Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokokkal találkozott. Olasz nyelvű beszédében folytatta jubileumi katekézis sorozatát, melynek címe Jézus Krisztus, a mi reménységünk. Elmélkedésének középpontjában az angyali üdvözlet jelenetében elhangzó örömhír meghirdetése, valamint Mária figyelmes hallgatása és rendelkezésre állása állt. Ferenc pápa azt mondta, testvéreim, tanuljuk meg Máriától, a megváltó édesanyjától és a mi édesanyánktól, hogy megnyíljon fülünk az isteni igére, hogy befogadjuk és ápoljuk azt, hogy átalakítsa szívünket az ő jelenlétének tabernákulumává, vendégszerető otthonná, ahol növekedhet a remény. A Tisza párt képviselői állva tapsoltak Donald Tusk beszéde után az Európai Parlamentben. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán tett bejegyzésében Dömötör Csaba, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője. Tiszás képviselők állva tapsolnak Donald Tusk beszéde után az Európai Parlamentben. Mindezt egy nappal azután, hogy frakciójuk újabb támadó vitát rendezett Magyarországról. Pár perccel azelőtt, hogy Magyar Péter egy újabb felszólalását használta arra, hogy belerúgjon a saját országába. De vissza a lengyel kormányfőre. Donald Tusk évek óta Manfred Webernek nagy kedvence. Felelőssége van abban, hogy Európa a jelenlegi válságos helyzetébe került. Miniszterelnöksége előtt az Európai Tanács elnöke volt, írt a bejegyzésében Dömötör Csaba, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője. Majd hozzátette, lássuk pontosan, minek is tapsoltak a tiszások. A Tusk kormány a háborús eszkaláció és a folyamatos fegyverküldések fő szószólója volt az elmúlt hónapokban, közölte Dömötör Csaba. Elég a ferdítésekből, főpolgármester úr, üzente Karácsony Gergelynek címzett, a rákos rendező értékesítésének ügyéről szóló, a közösségi oldalán tegnap megjelent videójában Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője. Budapestnek van egy főpolgármestere, aki köztudottan csődbe vitte a várost, amivel pedig most turnézik a sajtóban rákos rendező kapcsán az ostobaság és kamu, mondta a videóban, majd feltette a kérdést. Talán fejjel lefelé olvasta a szerződést. Netán kéne egy erősebb szemüveg. Esetleg angolul volt. Úgy folytatta, a főváros az elővásárlási jogával nem fog tudni élni, de láthatóan a városházán ezt senki nem érti. Szerinte a főpolgármester ezzel sok milliárd forintot kockáztatna a budapestiek maradék pénzéből, és hogy mindezt miért? Hogy szabotálja Budapest történetének legnagyobb fejlesztését, a Grand Budapestet, mondta Szentkirályi Alexandra. Az ukrán-magyar határszakaszon 3933-an léptek be Magyarországra szerdán, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 23 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, írták. Végül az időjárásról, általában erősen felhős vagy borult, helyenként párás időre számíthatunk, de a Dunántúlon átmenetileg lehetnek kevésbé felhős periódusok is. A csapadékzóna napközben lassan kelet felé tevődik, havazás főként az északi középhegység északi részén lehet, az ónos esőt pedig egyre több helyen váltja fel. Délutántól nagyobb eséllyel a déli ország részben záporeső, eső várható, főként a nyugati és a déli tájakon élénkül meg a déli, délkeleti, majd az északiasra forduló szél, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A hőmérséklet a délnyugati, nyugati ország részben már általában általában 6 és 14 fok között várható, de északkeleten-keleten továbbra is hűvösebb lesz. Az északi középhegység térségében 0 fok körül maradhat a hőmérséklet. Késő este mínusz 1 plusz 6 fok valószínű. Híreket hallottak.
Un peu plus sucré, oui. Un peu plus salé. Non, non moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, oui. Un peu plus court. Non, non moi je préfère plutôt y aller à pied. Un peu plus clair, oui. Un peu moins cher. Non, non moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, oui. Un peu plus noir. Oui. Non, moi je préfère les gens qui osent y croire. Ils me demandaient sans arrêt quel est le bon chemin à prendre. Vivre et hésiter, et ça vous pouvez bien me comprendre. Un peu plus cool, un peu plus chiant. J'aime bien être seul et j'aime aussi la foule. Un peu plus de temps, moins longtemps. Moi j'aime qu'on me laisse faire et pas qu'on me saoule. Un peu plus gai, un peu plus triste. Moi j'aime les histoires d'amour qui me font chialer. Un peu plus proche, un peu plus loin. J'aime qu'on pense à moi même si on se voit pas. Moi je préfère ne compter sur personne. Plus d'argent pour vous, oui. Un peu moins pour eux, non. Et moi alors, quand est-ce qu'on m'en donne?
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Szász István Tas, pszichiáter, szakorvost, főorvost, egészségpolitikus, írót, költőt. A Bethlen Gábor Alapítvány diátadó ünnepségén november 9-én vehette át a Teleki Pál érdemérmet. Kezdjük talán a szokásos kérdéssel. Mit jelentett önnek a Bethlen Gábor Alapítvány Teleki Pál érdemérem elismerés, hiszen már rengeteg elismeréssel rendelkezik gazdag életútja okán?
Ennek a nagyon szép elismerésnek az átvétele számomra nagyon megható alkalom volt, mivel ismét a gondviselésnek egy érdekes üzenetét láttam ebben, ugyanis az én életemnek az erős keresztény hit mellett az erős magyar nemzettudata másik irányítója, és Teleki Pál, aki a szüleim házába szerkesztett hitelfolyóirat csodálatos nemzedékének a segítségével és őket felkérve hozta létre annak idején az erdélyi pártot, kisgyermekkorom óta téma volt a családba, és mindig egy olyan csodálatos példakép volt számomra, hogy a nemzettudatomnak az egyik gerincét vagy iránytűjét jelentette. Tehát amikor én ezt az elismerést elnyertem, úgy éreztem, mintha ismét üzent volna nekem a gondviselés, amit már többször megtett. 12 évvel ezelőtt, amikor ugyancsak a Bethlen Gábor alapítványtól átvehettem a Márton Áron emlékérmet, ugyanez az érzés töltött el, mert annak idején, amikor én megszülettem, még Erdély első román világa idején, 1938. júliusában, akkor reformátusként megkeresztelt a református püspök helyettes, aki hozzátartozott a hitel holdudvarához, és délután feljött az akkor frissen kinevezett, és még fel nem szentelt Márton Áron püspök, ő is megáldott azzal, hogy légy jó magyar ember, és utána az életem során egész csodálatos módon néhány évenként mindig, mintha üzenne, megjelent, egészen hihetetlen hatást gyakorolt ez rám, és nagyon erősítette a hitemet, ami számomra a legerősebb kapaszkodót jelentette az életem során, ahogy mondják, ütésállóvá tett.
Dr. Szász István Tas írásait, tanulmányait, könyveit bizonyára ismerik a kedves rádióhallgatók. 37 éve szervezi az Erdélyi Művészek Leányfalunk kiállítás sorozatot. Megjelent írásainak, tanulmányainak száma a honlapja szerint is meghaladja a 2000-et. Nekem nagy kedvencem, bevallom, a hitelfolyóirat, közel 1000 oldalas magyarázatokkal ellátott történetének feldolgozása. Miért tartotta fontosnak, hogy gyerekkori emlékeit, azt az eszmét, amelyet a hitelfolyóirat képvisel, továbbadja a fiataloknak, az olvasóknak?
Megint visszatérek a gondviseléshez, amelyik úgy látszik, hogy úgy döntött, hogy ezt a feladatot valakinek el kell látni, és én, aki 1938-ban születtem meg, lettem a hitelfolyóiratnak kvázi kisöccse, mert gyermektelen szüleim előtte 2 évvel fogadták örökbe ezt a folyóiratot, és a szülőházamban az ő támogatásukkal jelent meg. Én már gyerekkoromból magammal hoztam azokat az emlékeket mindenek előtt, amikor is a főszerkesztő Albrecht Dezső dobált fel a levegőbe és fogott ki, mint kisgyereket, és amire pontosan emlékszem, hogy Tamási Áron simogatta a fejemet. Ezek is szép emlékek, de aztán a meghatározó emlékek azok már a kamasz és ifjúkorból származnak, amikor a Radék Hitelesek társaságában nevelkedtem. Az ő szavaikat hallgatva épült bennem az a nemzettudat és az az elkötelezettség, amit szüleim példáján is örökölhettem. Na most ez a folyóirat, a hitel folyóirat 10 évig jelent meg, nemzetpolitikai szemle volt, és fantasztikus üzenetei vannak a mára. Az az érdekes, hogy ezek az üzenetek nem csak akkor voltak érvényesek, hanem hogy haladunk előre az időben, mind érvényesebbek lesznek. Ezzel azt hiszem már el is mondtam azt, hogy miért tartottam kötelességemnek, hogy ezeket átmentsem, mert én maradtam lassan az utolsó hírmondó, ugye most már a 87. évemet taposom, amikor ebbe a munkába én belekezdtem, annak már több mint egy évtizede, világos volt előttem, hogy ezt el kell juttatni a mai kor emberéhez és a következő nemzedékekhez is, és még ez alatt a 10 év alatt is annyit haladt előre a kor, sőt mondhatnám úgy, hogy annyit süllyedt Európa, hogy ezeknek az üzeneteknek a fontossága most már hihetetlenül érthető és elfogadható. Nem kell egyebet mondjak, mint azt, hogy a hitel folyóiratnak az egyik főszerkesztője, keresztapám Albrecht Dezső, akinek a monográfiáját is elkészítettem, és nemrég mutattuk be szülővárosába Bánffy Hunyadon. Üzenetei közül csak egyet kiemelve, ő azt mondja, hogy Magyarország és a magyarság Európa reménytelen szerelmese. Európa soha nem értette meg azt, hogy nem csak magunkat védtük, hanem Európát is védtük a vérünkkel, nem beszélve arról, amit a lelkiekbe nyújtottunk Európának. És Európa, és ezt 1935-ben írja, 35 őszén, Európa elvágja saját gyökereit, és eljön az idő, amikor Európa már csak bennünk él tovább.
az ön adventi levelét olvasva, amit idén karácsonyra írt, ott is előbukkannak nem csak a magyarság féltését való gondolatai, hanem Európa féltése is.
Igen, hát ez teljesen nyilvánvaló. Egy idézetet felolvasok az adventi levélből. Nehéz próbatételében az ország számíthat-e az ezer esztendő alatt megmaradásunkért megszenvedőkhöz hasonló utódokra? Nem csupán az óriásokra gondolok, hanem a hétköznapok szürke embereire. Aztán a másik. Mikor Európáról szólunk, elhiszik-e nekünk, hogy bár felismertük annak betegségét, azt is tudjuk, hogy ennek a betegtestnek részei vagyunk, és megmaradni csak akkor tudunk, ha maga is meggyógyul. Innen vesszük a kétségbe esett bátorságot szembe menni Góliáttal. Tehát a magyarság sorsa Európa sorsától nem választható el. Európa próbálja sorsát elválasztani a magyarság sorsától, de reméljük, hogy ez se fog sikerülni neki. Ebbe az adventi levélbe éppen azt a reményemet fejezem ki, hogy a gondviselés valahogy most a hónunk alá nyúl, és a legfőbb veszedelemtől megment minket. Egy másik, szerintem fontos idézet, az ősbűnt generáló erő most nem az egyetlen egy sátánban nyilvánul meg, hanem a gonosz ezer arcú jelenléte kerget szakadékba. Ne tanácsolja tehát senki, hogy túlerővel találkozva az egyedüli bölcs megoldása megadás. Ezt megtanulni elég volt nekünk 1956. Hol tartanánk, ha akkor Góliát 2000 páncélosának látványa Dávid helyett ilyet kis bölcsekké tette volna a pesti srácokat? Ha van MERS, van esély, és megkaptuk a jelet arról, hogy megérkezhet a hiánypótló legnagyobb segítség odafentről. Na de mit is üzen nekünk a hitel nemzedék szellemisége? Elsősorban arra figyelmeztet, hogy mindennek alapja a nemzettudat. És valahogy én az egész munkámmal, az eddig elkészített monográfiákkal, az eddig általam megírt 40 kötettel, amiből most a napokban jön ki nyomtatásba a 34., de a többi is már kész, csak meg kell pályázni. A kiállítás sorozatommal, illetve azokkal a kiállításaimmal, amelyekkel járjuk a Kárpát-medencét, előadásaimmal minden második péntekén a hónapoknak, mindennel ezt próbálom szolgálni. Mit is mond ennek a csodálatos nemzedéknek, akiknek a névsorát nem lehet felsorolni, 220 emberről van szó, ahogy megkutattam. Ilyen nevek vannak ott, mint Kós Károly, Tamási Áron, Reményik Sándor, Dzsida Jenő, Márton Áron, Kemény János, Mikó Imre, soroljam tovább. Tehát ez egy olyan szellemi potenciál, amelyiknek az üzenetei nem szabad, hogy elvesztenek a semmibe. Ők azt próbálták elmagyarázni kisebbségi értelembe, de ez most már tulajdonképpen összmagyar problémává vált, ahogy én szoktam mondani, lehet, hogy ezen sokan meglepődnek, de ahogy az erdélyi magyarság vagy az elszakított magyar részek kisebbségé váltak a megfelelő gazda országokba, úgy az összmagyarság most Európa kisebbsége lett. Legalábbis Európa úgy bánik velünk, mint azok az országok a kisebbségeikkel. És ebbe a kisebbségi állapotba használnak azok az üzenetek, amelyeket ők a történelem szelébe eleresztettek. Ezek között az üzenetek között, mint mondtam, a legfontosabb a nemzettudatnak az erősítése. Létezik a csodálatos triptikon, az Isten, haza és a család. Ez a triptikon, ez három identitást jelent, és ennek a három identitásnak az összefonódása képezi azt az alapot, amin erőssé és megmaradásra képessé válhat egy ellenszélbe küzdő nemzet, amely tulajdonképpen ezer éve egy ellenszélbe küzd, és nincs kizárva, hogy éppen ennek köszönheti ellenálló képességét. Mert azért bizonyos ellenálló képességünk van, nem véletlen, hogy ezt próbálják kihúzni alólunk, és ennek az egyik eszköze a megosztottságunk. Mert hogyha a keresztény Európát próbálják szétverni, annak lassacskán mi már az utolsó védőbástyái közé tartozunk. Hogyha a szuverén nemzetállamok ellen lépnek fel, és Európai Egyesült Államok felépítésére törekednek, akkor nyilvánvaló, hogy a nemzettudatnak a lerombolása az első lépés, hogy ezt elérhessék. Ami pedig a családot illeti, hát ott kezdjük a identitásnak a lebontásával, És hogyha ezeket átgondoljuk, ezek mind összefonódnak egymással, és a három együtt adja azt a fonatot, azt az erős köteléket, amelyik mindent jelenthet a megmaradás érdekében. És a megmaradásunk az pedig nem egy önző cél. A magyar megmaradás ugye azt most könnyen nevezhetik annak, hogy ez nacionalizmus, pedig ez a szó valahogy olyan volt, mint a hazafiság, hazaszeretet. A nacionalizmus jelenleg pejoratív, tehát ezzel fenyegetőznek. Holott a nemzettudat, hogyha az egy egészséges nemzettudat, az nem mások ellen van, sőt másokért is van. Tehát ilyen dolgoktól függ a sorsunk, de elsősorban saját magunktól függ, mert hogyha mi megfelelünk a gondviselés elvárásainak, ha megfelelünk annak a felelősségnek, amit akkor kell éreznünk, hogyha azokra a nemzedékekre gondolunk, akik a mai ember számára felfoghatatlan könnyedséggel áldozták fel az életüket, vagy élték egész életüket szörnyű körülmények között, hősi módon, azért, hogy mi most itt legyünk, hogyha erre gondolunk, bizony kialakulhat bennünk egy olyan felelősségérzet, hogy a megmaradásunkért mi is sokat tehessünk. Nem könnyű a feladat, de hát mi kell, hogy reménykedjünk. Folytat Magyarország jelenleg egy küzdelmet. Ez a küzdelem a kereszténység megvédése és a magyarságnak a túlélése érdekében folytatott küzdelem, mert a kettő az tulajdonképpen elválaszthatatlan egymástól. Ebben nekünk szövetségesekre van szükségünk.
Örülök, hogy a kereszténység védelmébe ön is felemeli szavát ebben az interjúban is.
Megmondták az Európa alapító atya is, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Tulajdonképpen az az Európa, amelyik nem keresztény, az már nem Európa. Az egy másik kontinens lesz, és hogyha arra gondolunk, hogy 2050-re nagy nyugat-európai kultúrállamokkal kerül az őslakosság kisebbségbe, hát akkor mi várhat reánk? Ezért akartam beszélni arról, hogy a mi küzdelmünkben szövetségesekre van szükség. És megint előáll az alfája és omegája a magyar történelemnek, amit úgy hívnak, hogy Trianon. Mert Trianon átka, ahogy én szoktam nevezni, az a két pszichózis, ami a vesztesbe és a győztesbe keletkezett elkerülhetetlen módon Trianon után. A vesztesnek a pszichózisa az egy olyan valami, ami érdekes módon éppen összefüggésbe a jelenkori változásokkal, mintha hamarabb szűnne, sőt, mintha a feledés fájtla takarná el, tehát mi feldolgoztuk ezt a fájdalmat. És milyen érdekes, hogy a győztesek viszont nem tudták feldolgozni, és a győztesek pszichózisa okozza azt, hogy az ebből származó bizalmatlanság és az ezt felhasználó politikai manőverek miatt nem tudunk egymásba megbízni és összefogni, és a közös érdek, az világosan a természetes szövetségesei vagyunk egymásnak. Ennek a lehetőségnek az elmulasztása ez a vesztünket okozhatja.
Szeretném a kedves hallgatók figyelmét felhívni dr. Szász Istvántas honlapjára, amelyen bővebben is tájékozódhatnak előadásairól Leányfalun, amelyet ön minden hónap második péntekén tart. Trianon hatásáról, ez megint csak tanítási, aznak a tudásnak a továbbadása, amelyről beszélgetésünk elején már szó volt.
Igen, tulajdonképpen érdekes módon a trianoni trauma utáni talpraállás, amit a trianoni békediktátum létrehozói nem reméltek, nagyon elcsodálkoztak azon, hogy Magyarország talpra állt, és másfél évtized után gazdaságilag jobban állt, mint azok, akik mindenét megkapták. Meg kell jegyezem, hogy ez három olyan embernek köszönhető, akik mind a hárman erdélyek voltak. Bethlen István, Klebelsberg Kuno és Teleki Pál. Na most miért érdekes az, hogy ők erdélyek voltak? Mert Erdélynek a történelme olyan volt, az állandó küzdelem és a megmaradásért való küzdelem, hát nem beszélve aztán a Trianon utáni présről, hogy egészen másképp alakult a gondolkozás módjuk. Megvolt bennük a veszélyérzet. Tisztában voltak azzal, hogy kell kezelni ezeket a problémákat. Tehát ez egyáltalán nem volt egy véletlen, és a Horthy korszaknak ez egy szerencséje volt, hogy volt ez a három ember. Ez a téma most éppen az előadásban. Aztán a januári előadás az már a revízió éveiről szól, ami egy illúzió volt, De amiről megint ritkábban beszélnek, hogy Magyarországot éppen a trianoni diktátum, tehát a történelem kényszerítette bele ebbe a kétes értékű revíziós utcába, amit tudtak nagyon jól, hogy egyáltalában nem biztos siker, de egy ilyen sebzett nemzet, amilyen a magyar volt, nem tudta volna elviselni, hogyha például a magyar kormány ezeket a lehetőségeket visszautasítja. Teleki Pál tisztában volt ezzel. Nem sokan tudnak arról, most fedeztem fel kutatásaim során, hogy Teleki Pál, amikor a bécsi döntés után, a Belveder döntése után a vonaton utazott haza Magyarországra, az étkezőkocsiba a tárgyalásokat már turnuszevrénybe elkezdő Hori Andrással beszélgetve, nagyon levert volt, és azt mondta, hogy azon gondolkozik, hogy lemond, mert olyan feltételeket szabtak a maradék nagyhatalmak, mert ugye a második bécsi döntésnél már csak Németország és Olaszország volt, és hát olyan feltételeket szabtak, amit ő nem fogadhatott volna el, de nem tehetett mást, mint hogy elfogadja, mert visszautasítani ezt nem lehetett. Tehát ezek olyan részletek a történelemben, amit hol lehet most elmagyarázni, hogy miért volt, hogy történt ez. Ugye Telekinek külön angolszász orientációjú politikája volt, ezért hozta létre az erdélyi pártot. Ezt a kolozsvári hitel folyóirat tagjaiból csinálta meg. Az elnök, az alelnök, a főtitkár, a főpénztáros, mind a négy hiteles volt. Hol lehet ezt elmagyarázni embereknek?
Nagyon izgalmas lehet önnek úgy történelemmel, irodalommal foglalkoznia, hogy eközben pszichiáter szakorvos, és mögé lát a történések lelki okainak. Ez segíti vagy hátráltatja a munkájába?
Igen, ez nagyon érdekes. Én pszichiáterként jöttem át, de nekem megvolt az általános orvosi szakvizsgám is, és ugye a család megélhetése miatt itt körzeti orvosként helyezkedtem el, és aztán, mivel megvoltak ezzel kapcsolatban az elképzeléseim, hát a gondviselés különös kegyelméből eljutottam odáig, hogy annak idején az alapellátás nemzetstratégiájának a leírására kértek fel, amit abban az akkor megjelent kétkötetes műbe én írtam meg, és ezeket az elképzeléseket én végigvittem a saját pályám során is. Az alapvető fontosságú volt, hogy a házi orvos az ne legyen vándormadár, hanem életmű legyen az, hogy ő ott éli le az életét abba a közösségbe, és azt a tudást, amit az egyetemen és a könyvekből szerzett, azt megduplázza azzal, hogy ismeri a betegeinek minden titkát. Ezért mondtam azt, hogy fel kell nevelje mindegyik az utódát is. Na most ennek a tudásnak a hátterébe van az, hogy a lelki gyökereit is megismeri valamennyire ezeknek az embereknek. Tehát ilyen szempontból hasznos volt számomra nyilván a pszichiátriai tudás. Na de visszatérve a nemzetre. Tulajdonképpen mi az egyetlen sikere azoknak, akik a nemzeti létünk ellen esküdtek fel? Hát az, hogy minden embernek vannak jó és rossz tulajdonságai. Nekem is, másnak is, mindenkinek. Különféle arányokba, különféle módon. Ezt ismerve, ők a rossz tulajdonságainkra építették fel az egész politikájukat, koncepciójukat, én szerintem utópiájukat.
A rádióhallgatóknak szeretném elmondani, hogy dr. Szász István Tars Leányfalu díszpolgára, többek között a hazaembere, a Mártonáron emlékérem, a Magyar Érdemlent Lovakkeresztje polgári tagozat, és legutóbb a Teleki Pál érdemkérem kitüntetést vehette át. Nagyon gazdag ez az életút, mind dolgozik most?
Jelenleg 5 könyvön dolgozok felváltva. Attól függően, hogy mikor, melyikkel kapcsolatban tudok anyaghoz jutni, könyvtárak, internet, Kolozsvárról kérek a kolozsvári könyvtárból anyagokat. Ez egy nagyon érdekes, fárasztó, de be kell valljam, hogy tulajdonképpen élvezetes munka. Na most ezek közül az egyik most már nyomdában van. Összefoglalja az utóbbi 5-6 évbe megjelent különféle vegyes írásaimat, tanulmányok, recenziók, nekrológok, riportok, stb. A januárban nyomdába kerülő könyv az a napló jegyzeteimnek a 7. kötete. Én ugyanis réges-régen már minden olyan alkalommal, amikor valami olyasmi történik, ami gondolkodásra késztet, megörvendeztet, vagy inkább elkeserít, Olyankor én írok egy ilyen egy-másfél oldalas glosszácskát. Valamikor az Erdélyi Naplónak írtam, ott volt keddi rovatom, aztán sajnos ugye anyagi okokból ez a kiváló kolozsvári lap megszűnt. Akkor rovatom volt az Erdély Magyarság című lapba, az is aztán megszűnt szintén anyagi okokból, aztán az Átalvető című Erdély Emigráció lapjában jelent meg, és miután eljutottunk oda, hogy annak is vége lett, hát most a Sorsunk című internetes lapon közlöm ezeket, néhány évenként összegyűjtve ezek megjelennek kötetbe, és ez nagyon érdekes, amikor visszanézem, mert lehet látni azt, ahogy a dolgok történnek, meg azt is lehet látni, hogy lehet előrelátni dolgokat, amit a józan paraszti ész előre jelez. A harmadik könyv az egy nagy könyv kell legyen, mert az ezt a Trianon előadás sorozatomat akarja összefoglalni, ez lehet, hogy két kötet is lesz. A honfoglalástól napjainkig mutatja be azt, ahogy haladunk Trianonba, és ahogy Trianontól eljutunk a mai napig, illetve Trianon következményeit. Ez a legnagyobb munkák közé tartozik, amit eddig csináltam a nagy hitelkötet mellett, amilyen 1000 oldalasra sikerült. Aztán Észak-Erdély magyar 4 évének a történetét szeretném összefoglalni, megint annak jegyében, amit mondtam, hogy nem tudnak az emberek annyi könyvet elolvasni. Tehát a hitel szellemisége azt tanácsolta, hogy nevelő értelmiségre van szükség. És a nevelő értelmiség számára ezeket az ismeret anyagokat sűrítve a közírás eszközeivel kell letenni az asztalra, hogy azt ők aztán tovább tudják adni. És így alakuljon ki egy olyan folyamat, amelyik az értelmiséget, tehát a középosztályt gyarapítja, és akiket felemel magához, annyival kevesen maradnak lejjebb. Ez Erdélyben nagyon jól megfigyelhető volt, ott a körzeti orvosi munkám során is tapasztaltam, mennyire gyakori az, hogy az egyszerű földműves ember milyen rendkívüli érdeklődéssel, intelligenciával és józansággal rendelkezik és érdeklődéssel. Tehát közülük csodálatosan lehet gyarapítani a középosztályt, az értelmiséget, és onnan kell kiemelni. Hát a hitelnek ez is egyik feladata volt, egyik célja volt. Szép dolgok ezek, és ez a 87 év, amiből már 7 éves koromban édesapámtól sok mindent tanultam meg. Például arra pontosan visszaemlékszem, amikor Pusztakamarás utcáján sétálva mindenkinek előre köszönt. Édesapám az Erdély Magyar Gazdasági Egyesületet volt a vezető alelnöke, tehát gyakorlati munkát ő vezette, és mondtam, hogy édesapám, miért mindenkinek te emelsz kalapot és köszönsz előre? Azt mondta, hogy tanuld meg, fiam, hogy ezek a paraszt emberek képezik a nemzet gerincét, és nekik köszönhetjük azt, hogy megmaradtunk és megvagyunk. Ez így megmaradt én bennem, és olyan furcsa volt nekem, amikor aztán azzal kellett szembesülni, hogy ez is egy pejoratív szó lett, hogy paraszt, te paraszt. Tudással rendelkezett a parasztság, és nem tudom, hogy lehetne azt átmenteni. Vannak próbálkozások, de az a tudás, ami az egyszerű paraszt emberben volt, amelyik 4-5 osztályt végzett el a közös tanterembe a tanítónéni vagy a tanítóbácsi segítségével, és mégis mindent tudott, az meteorológus volt, az biológus volt, az geológus volt, mindent tudott, hogy mikor, mit kell csinálni, és az a parasz gazdaság, vagy a rendtartó székely falu, hogy ne csak a gazdasági oldalról beszéljünk, hanem annak a moralitása, annak a szabályai, annak az életvitele. Hát ezek csodák voltak, és ezt kidobjuk a történelem ablakán, és hiszi a szél.
Gondolom, velem együtt a rádióhallgatók is várják az idézetet, amelyet az adventi leveléből felolvasna számukra.
Szerintem fontos idézet. Mától fogva egyre kevésbé tűnhet hiú ábrádnak az, hogy példán körbe kerülheti a földgolyót, nyobában mások is kimerik majd mondani azt, amire velünk együtt eddig is gondoltak, csak kimondani nem mertek. Ez pedig közelebb visz a józan ész győzelméhez. És aztán végül. A hit alapkövére épült templomainak megvédése mellett fel kell építeni az ettől elválaszthatatlan, egészséges nemzettudat szellemének hatalmas szentélyét. Egy önmagunk mellett az emberiséget is szolgálni képes példával felemelő magyar hazát.
Kedves hallgatóink, dr. Szász István Tas, Teleki Pál érdeméremmel kitüntetett íróval, pszichiáter szakorvossal, egészségpolitikussal advent idején rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
Love. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban folytatjuk Magsó Péter atya emlékedését az utolsó ítéletről, a szerkesztő Grunda János.
Na de folytassuk Siennai Szent Katalinnak a könyvét, a dialógust, mert egy kicsit elkanyarodtunk, bár nem a témától, hanem csak egy kicsit a könyvtől. De hasonlóképpen folytatja a mennyei atya is a tanítását Siennai Szent Katalin által. Az idézetet folytatom. Miként a beteg szem az annyira fényes napban is csak sötétséget lát, az egészséges szem pedig világosságot, és ez nem a fény hibájából van, mintha a világosság mutatkozna másképpen a vaknak és a látónak, hanem a szem hibájából következik, amely beteg. Ugyanígy a kárhozottak az én fiamat sötétségben, gyűlöletben és szégyenben látják. Nem az én isteni fönségem hibájából, amely eljött ítélni a világot, hanem a saját hibájukból. Idézet vége. A végső dolgokról beszélgetve, hadd idézzek a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium nevezetű dogmatikus konstitúciójából, amit az egyházról ír. 49. pont. Amíg tehát el nem jön az Úr a maga dicsőségében, és vele mind az angyalok, és a halál szétrombolása után alá nem lesz vetve neki minden, addig tanítványai közül egyesek a földön zarándokolnak, mások a földi életből eltávozva tisztulnak, ismét mások megdicsült állapotban vannak, és tisztán látják magát a háromszemű egyistent, amint van. Más fokon és más módon, de valamennyien egyek vagyunk Isten és a felebarát ugyanazon szeretetében, és ugyanazt a dicsőítő himnuszt énekeljük Istenünknek. És visszakanyarodok a 48. ponthoz. Az egyházban tehát már kapcsolatban vagyunk Krisztussal, és meg vagyunk jelölve a Szentlélekkel, aki örökségünk foglalója. Valóban Isten gyermekeinek hívnak bennünket, és azok is vagyunk. De még nem jelentünk meg Krisztussal együtt abban a dicsőségben, melyben hasonlók leszünk Istenhez, mivel látni fogjuk őt úgy, amint van. Tehát amíg e testben vagyunk, távol zarándokolunk az Úrtól, és bár a lélek zsengéjét hordjuk magunkban, sóhajtozunk, és szeretnénk Krisztussal lenni. De ugyanaz a szeretet sürget bennünket, hogy egyre jobban neki éljünk, aki értünk meghalt és feltámadt. Arra törekszünk tehát, hogy mindent az Úr kedvére tegyünk, és magunkra öltsük Isten fegyverzetét, hogy szembeállhassunk az ördög cselvetéseivel, és ellenállhassunk neki a gonosz napon. Mivel pedig nem tudjuk sem a napot, sem az órát, az Úr intelme szerint állandóan virasztanunk kell, hogy amikor befejezzük földi életünk egyetlen futamát, beléphessünk vele a mennyegzőre, az áldottak közé számláltassunk. S ne kelljen, mint haszontalan és lusta szolgáknak az örök tűzre távoznunk, a külső sötétségre, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. Mielőtt ugyanis uralkodni kezdenénk a megdicsült Krisztussal, valamennyiünknek meg kell majd jelennie Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett, és a világ végén eljönnek, akik jót tettek az élet föltámadására, akik pedig gonoszat tettek az ítélet föltámadására. Ezért, meggondolván, hogy a jelen élet szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, mely majd megnyilvánul rajtunk, a hitben erősen várjuk a boldog reményt, a nagy Istent és a mi üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelét, aki átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsült testéhez, s aki eljön, hogy megdicsőjön szentjeiben, és csodálatos legyen azokban, akik hittek. Beszéltünk az utolsó ítéletről, és most egy kicsit beszéljünk a külön ítéletről. A Szentírás szerint halálunk után, halálunk pillanatában eldől az örök sorsunk. Itt jusson eszünkbe a gazdag és a szegény Lázár története, vagy a jobb Lator, akinek azt mondta Jézus a kereszten függve, még ma velem leszel a paradicsomban. Nem azt mondta, hogy holnap, hanem hogy még ma velem leszel a paradicsomban, mondta ezt egy köztörvényes bűnözőnek azért, mert hit Jézusban, hit Jézusnak, de nem csak azért, mert hitt, mert vállalta a szenvedést, ugyanúgy, mint ahogy Krisztus is. Vállalta az áldozatot, és ezt a szenvedést már Krisztus szenvedéséhez kapcsolta, ami a szavaiból kisejlik. Vagy Szent István diakónus látomása, miközben megkövezték, látta a megnyílteget. Tehát a halálunk pillanatában elválunk a testtől, illetve megjelenünk Isten ítélőszéke előtt. A külön ítéleten mi magunk ítéljük meg magunkat, az alapján, hogy mennyire ismertük meg Krisztust. Krisztus lesz a mérce számunkra, aki maga az igazság. Itt tárgyilagosan összehasonlítjuk magunkat Krisztussal. Van olyan teória is, hogy a halál pillanatában lehetőséget kapunk még egy döntésre, még egy lehetőséget. Ebben a határhelyzetben az ember újra döntés elé kerül, mint ahogy megkapta ezt a jobb Lator is és a bal Lator is. Az egyik így döntött, a másik úgy. Hallottam valahol egy kis történetet. Volt egy testvérpár, az egyik közülük hívő volt, a másik hitetlen. És a hitetlen az életének egy bizonyos szakaszában úgy döntött, hogy öngyilkos lesz, és a hídról a folyóba ugrott. A hívő testvére egész életében imádkozott azért, hogy az Isten bocsásson meg az ő testvérének, mentse meg az örök haláltól, és ne engedje, hogy elkárhozzon. És ennek a hívő testvérnek álmában megjelent az Úr angyala, és azt mondta, hogy ne félj, mert a testvéred nem kárhozott el, mert amíg a hídról a folyóba ugrott és folyóba érkezett, addig bocsánatot kért Istentől. De ezt a te álhatatos imádnak köszönhette, hogy ilyen kegyelemben részesült. Nem tudhatjuk, hogy mi történik a lélekkel a halál előtti pillanatokban, amikor egy haldokló van mellettünk, és már az agóniáját éli, már nem tud beszélni, gyakran elfordul tőlünk a világtól is, mintha már Isten felé fordulna, ezt megtapasztaltam én is. Viszont azt mondják, hogy eközben mindent hall és mindent ért, pedig mi esetleg azt gondoljuk, hogy már, mivel nem kommunikál velünk, ezért nem hall és nem is ért meg semmit. A külön ítéleten végleg eldől az ember sorsa, állapota mégsem mondható véglegesnek. Azért, mert van, aki még a tisztító tűzbe kerül a purgatóriumba, és még lesz a test feltámadása az utolsó ítéleten. Föltehetnénk a kérdést magunkban, hogy a külön ítélet nem teszi-e fölöslegesé a végítéletet. Mi a töblete a végítéletnek? Van-e egyáltalán értelme? És természetesen minden, ami Isten rendelése szerint van, annak értelme van, az logikus. Nézzük meg, hogy mi a töblet a végítéleten, a külön ítélethez képest. Az egyik lényeges különbség a test feltámadása, ami a parúziához köthető esemény. A második az anyagvilág megdicsőülése. Új ég és új föld. Epifánia, Krisztus istenségének megnyilvánulása. Dániel könyvében olvashatjuk, az emberfia majd eljön az ég felhőin hatalommal és dicsőséggel. Első eljövetelekor szolgai alakban jelent meg köztünk, megalázta magát, második eljövetelekor pedig dicsőségben fog eljönni. Következő, a szentek közössége teljessé válik. Következő, befejeződik az üdvtörténet. A célból jobban látjuk az üdvtörténet összefüggéseit. Isten nem csak megteremtette, de célba is vezeti a világot, az üdvösségbe vezeti. Következő különbség: a parúziának közösségi jellege van, a különítélet egyéni, individuális. Következő többlet: a parúzia Isten igazolása is lesz, az igazság órája. Pedagógiai célja is van a kétféle ítéletnek. Az utolsó ítéleten az egész világ előtt lelepleződik a lélek, és az egész világ látja cselekedeteit, szavait, gondolatait, és ez sokakat visszatart a bűntől. Gondoljunk bele, hogy gyerekeink, feleségünk, családunk, barátaink látni fogják az én cselekedeteimet, szavaimat. És bizony, milyen sokszor teszünk olyat, amit szeretnénk, ha senki nem tudna meg, és senki nem látna. De ott minden láthatóvá válik. Lesznek, akik szégyenkeznek, és lesznek, akik örvendeznek. Ki mit tett életében? Következő többlet vagy különbség a utolsó ítéleten a beteljesedés gondolata. A szentek boldogsága már közvetlenül a halál pillanatában is megvan, de ez kiteljesedik a végső ítéleten. A kétféle ítéletet egységben kell látnunk és folyamatban. Már itt feltámadunk a keresztségben, folytatódik halálunkkor a mennyországban, és beteljesedik a parúziakor. Ez egy nagyon fontos gondolat, el is ismétlem. Tehát folyamatában kell látni az ítéletet, ami már a világban van, amióta Jézus Krisztus megtestesült, és azóta a végső időket éljük, és már itt most, a jelenben történik az ítélet, és a feltámadás pedig elkezdődik a keresztségben, folytatódik halálunkor a mennyországban, és beteljesedik parúziakor, Krisztus második eljövetelekor. Hogyan álljunk az ítélethez, akár a különítélethez, akár a végítélethez? Elsősorban ez a tanítás, amit a katolikus egyház által tudhatunk, az ítéletről és az ítélet lefolyásáról, amit kinyilatkoztatott nekünk a Szentírás, az elsősorban felhívás a megtérésre, hogy komolyan vegyük az üdvösségünket, komolyan vegyük a lelkünket, ami nagyon drága az Isten előtt. Abból lehet megtudni a lelkünk értékességét, hogy Jézus Krisztus életét adta a lelkünkért, a testünkért, értünk. Buzdítás is ez a tanítás, hogy éljünk egyre inkább erényes, erkölcsös életet, Krisztus tanítása szerint életet, Krisztusi életet, és vigasztalás is egyben, mert aki Krisztus mellett dönt, annak a reménye egyre erősebb, és a félelem az ítélettől, a kárhozattól, a semmibe hullástól, a halálunktól az egyre inkább oszlik el, és reményé világossággá változik.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk Maksó Péter atya elmélkedését az utolsó ítéletről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt!